Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dr. Törő András atyát, a debreceni nyíregyházi egyházmegye papját, esperes plébániai kormányzót nevezte ki a római pápai magyar egyházi intézet rektorává a most kezdődő 6 éves ciklusra a magyar katolikus püspöki konferencia felterjesztését követően a Szentszék. A pápai magyar intézet a magyarországi egyházmegyékből küldött felszentelt papok továbbképzését szolgáló kollégium, amely 1928 óta működik Rómában. Törő rektor úr a Római Szent István Alapítvány elnöki tisztségét, valamint az olaszországi magyar lelkészi feladatokat is ellátja, tájékoztatott az MKPK. Ismét elindította Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű adománygyűjtését a Katolikus Karitász. A segélyszervezet szeptember 15-ig várja a felajánlásokat, 10 000 nehéz sorsú gyermek iskolakezdését segítik. A 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal lehet támogatni az akciót, emellett a www.karitász.hu oldalon keresztül online adományozásra is lehetőség van, valamint a segélyszervezet központi számlaszámára is várják a támogatásokat. Tanszergyűjtéssel segíti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat az iskolakezdést. A karitati szervezet önkéntesei az Adni Öröm elnevezésű akcióban szombatig az Interspar hipermarketekben gyűjtik a vásárlók által megvett és a rászorulók számára felajánlott tanszereket. Szeptember 1-ig a Spar online shopban és az Interspar áruházakban megvásárolt 500, 1500, 3000, 5000 és 10 000 forintos címletű adománykártyákkal is segíthetnek a vásárlók. A célegyenes felé közelítenek a magyarországi kőolajellátás hosszú távú garantálását célzó tárgyalások, noha az Európai Bizottság nem tett semmit a magyar és a szlovák energiabiztonságot is veszélyeztető, nemzetközi szerződéseket szegő ukrán intézkedések ellen. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter a kormányülés szünetében. Szijjártó Péter arra is kitért, hazánk földgázellátása is rendben zajlik, azt sehogy nem befolyásolja az Oroszország és Ukrajna közötti harcok kiterjedése, ugyanis a szállítások teljes mértékben megoldottak a török áramlatvezetéken, Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül. Az ukrán fegyveres erők megpróbálták lerohanni a Kursk régiót, ebből következik, hogy innentől fogva kizárjuk a tárgyalásos rendezés minden lehetőségét, közölte az orosz külügyminisztérium szóvevője. Maria Zaharova nyilatkozata az első, amely hivatalosan megerősíti ezt a döntést. Az Európai Bizottság és egyes tagállamok politikai hangulatkeltést folytatnak a nemzeti kártya ügyében, írta a Facebook oldalán az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Bóka János szerint ideje lenne ezt abba hagyni, mert a tények magukért beszélnek. Bejegyzéséhez csatolta azt a levelet, amelyet Pintér Sándor belügyminiszter Ylva Johanssonnak, az Európai Bizottság belügyi biztosának írt, aki korábban aggodalmát fejezte ki a Magyar Nemzeti Kártya Oroszországra és Fehér Oroszországra való kiterjesztése miatt. Megjegyezte, jelenleg az Európai Unióban tartózkodó orosz és fehér orosz állampolgárok töredéke van Magyarországon. Idén dönteni kell a magyarországi akkumulátorfeldolgozó és újrahasznosító kapacitás kiépítéséről, tudatta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, miután hivatalában fogadta Yi Kang Myungot, a koreai Sungil High-Tech CEO első számú vezetőjét és kollégáit, akiket Hong Kyu-dok, a koreai köztársaság magyarországi nagykövete kísért el a találkozóra. A megbeszélésen folytatták az elektromos járműiparhoz kapcsolódó akkumulátoripar nemzetközi helyzetéről, valamint az ágazat előtt álló kihívásokról és a zöld átállásban rejlő lehetőségekről szóló tárgyalásokat. 298 szamárköhögés gyanús megbetegedést jelentettek be a járványügyi nyilvántartásba, ebből 119 esetben igazolódott laboratóriumilag is a szamárköhögés diagnózisa idén, mondta Galgóczi Ágnes az Inforádiónak nyilatkozva. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi főosztály vezetőjének tájékoztatása szerint vannak konkrét intézkedések, de ezek egyediek, országos szintű járványkészültségre nincs szükség. A nemzeti ünnepen lezárult a 18. szezon, rekordszámú esetet láttak el idén a balatoni elsősegélynyújtószolgálat önkéntesei. Összesen több mint 3500 sérülést kezeltek a Balaton 13 településének 19 strandján, közölte a Magyar Vöröskereszt az MT-vel. A szolgálatban idén nyáron is több mint 300, 16 és 30 év közötti fiatal vett részt önkéntesként. A leggyakrabban a kagylók vagy kövek okozta vágásokat, horzsolásokat és rovarcsípéseket kellett ellátni, de az extrém meleg miatt több alkalommal volt szükség napégés, hőkimerülés és napszúrás kezelésére is. Végül az időjárásról. A folytatásban fátyolfelhők szűrhetik majd a napsütést, a megnövekvő gomoly felhőzetből pedig helyenként előfordulhat zápor, zivatar, a Tiszántúlon lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán csupán 26-27 fok körül alakul, híreinket hallották.
Sziluett magazinműsor nőknek.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. A Média Családért Alapítvány idén 17. alkalommal díjazta a legjobb családdal kapcsolatos cikkeket, rádió és televízió műsorokat. Az elismeréseket január 25-én az Eiffel műhelyházban adták át. A Magyarországi Média Családért díjat ez alkalommal Süveges Gergő, a Kossuth Rádió Vendég a háznál című műsorának szerkesztő riportere kapta, míg a közönség Balogh Fruzsina, Utak egymáshoz, Megtanulhatatlan házasság című, a Jezsuita Szív magazinban megjelent írását díjazta. Mai műsorunk vendége Balogh Fruzsina, feleség, édesanya, újságíró, Média Családért díjazott. Hallgassák nyitott szívvel gondolatait.
Hogyan indult a te hivatásod gyerekkorodba, hogyha visszamegyünk, akkor hogyan jött az újságírás?
Nekem apukám is újságíró, úgyhogy ez jelen volt a családi életünkben. Tehát az a fajta gyerek voltam, hogy mindig is az irodalom volt a kedvenc tantárgyam, és volt egy affinitásom arra, hogy írjak. És aztán az egyetemen is, bár több szakos voltam, ez volt az, ami a leginkább hívott engem. Később nem csak ezzel foglalkoztam, tehát most az én életemben ez egy kicsit egy visszatérés az újságíráshoz, de hogy van múltja.
Mesélj egy kicsit arról a cikkről a hallgatóinknak, amiért a díjat kaptad.
Bizonyos szempontból ez a cikk egy kicsit más műfajilag és hangvételileg, mint a többi hónapnak a díjazottjai. Elsősorban azért, mert hogy nagyon szubjektív, és az újságírói műfajoknak egyfajta ilyen határmesdjéjén mozog, és én ezt is szeretem benne, tehát nagyon szerencsés vagyok, hogy a Szív magazinban lehetőséget kapok arra, hogy ilyen jellegű cikkeket írhassak. Van ott egyfajta szabadság is, sőt, azt is érzem, hogy a szerkesztőségben is, illetve amennyi visszajelzés eljut az olvasók közül, kapok egyfajta bátorítást is arra, hogy ezt a fajta szubjektív nézőpontot és ezt a fajta határműfajt ezt szokták kedvelni, és hogy ez tud adni azoknak, akik ezt olvassák.
Az ember, hogyha egy hivatást űz, akkor nem a díjakért csinálja, de mindig nagyon jól eső érzés, egy-egy visszaigazolás, a visszajelzések, ugye említetted is az előbb már a visszajelzéseket, és ilyen ez a Média Családért díj is. Hogyan tudtad meg, hogy te kapod, illetve a jelölésről is mesélj egy kicsit, milyen érzés volt, milyen gondolatok voltak akkor benned?
Az egyik cikke már a tavalyi évben is kapott egy jelölést valamelyik hónapban a Média Családért díj egyik hónapját, és akkor ez teljesen váratlan volt számomra, tehát az tényleg az a pillanat volt, hogy egyáltalán nem is gondoltam, hogy a munkásságom ilyen módon eljuthat valakihez, aki ezt egy díjra érdemesnek tartja. Ezért a tavalyi díjátadón is ott voltam, de addigra már tudtam, hogy a januári hónapban újból egy második következő cikkem nyerte ezt az elismerést. Emiatt egy ilyen nagyon jó érzés volt a tavalyi díjátadón úgy ott ülni, azzal a bizonyossággal, hogy én jövőre is itt leszek. Ez a jelölésnek a ilyen szívmelengető része, amire így jó visszagondolni. És hát most ezzel a mostani közönségdíjjal ilyen sztereotipikus válaszokat tudok adni, hogy váratlan volt, és nagyon jól esett, és egyáltalán az, hogy részese lenni egy ilyen fajta elismerésnek, az számomra óriási dolog volt, azért, mert tényleg azt láttam, hogy olyan témák tudnak kihangosodni, amiknek óriási nagy jelentősége van társadalmilag, és fontos, hogy ezek kapjanak egyfelől nyilvánosságot, másfelől meg azok az emberek, azok a szakemberek elismerést, akik ilyen témákat felkarolnak. Ez számomra írtó fontos, hogy ennek egyáltalán részese lehettem.
Említetted már a szabadságot is az írás kapcsán. Mit tartasz még fontosnak, hogyha te cikkeket írsz az írásaidban, az önkifejezésben?
Megvan tényleg ez a szabadságom, hogy olyan műfajban lehetek jelen ebben a Szív magazinban, ami számomra egyfajta ilyen érzelmi élveboncolást jelent, és azt érzem, hogy ez az a műfaj, ahol nem mondhatom el senkinek, elmondom, hát mindenkinek alapon írom össze a gondolataimat. Emiatt számomra az, hogy a cikkeim valahonnan a szív legmélyéről érkezzenek, és hogy valahogy magamon átdolgozva szülessenek meg ezek a szavak, és hogy legyen egy nagyon erős hitelessége. Azt hiszem ez a legfontosabb, amikor ezeket a cikkeket összerakom.
Édesanyja is vagy. Honnan merítesz ihletet, motivációt az írásaidhoz is?
Elsősorban a családból, igen, tehát nem véletlen a kérdés. És már csak amiatt is, mert amikor nem újságíró vagyok, akkor én a Kapcsolódó Nevelés Egyesület nevű non-profit szervezetnek a vezetője vagyok, és éppen így is keveredtem vissza az újságírás műfajához, és ehhez a magazinhoz, mert minőségemben elsősorban gyereknevelési kérdésekről kezdtem el írni. Tehát jellemzően gyereknevelési, és úgy általában érzelmi, önismereti, a belső világunkkal kapcsolatos témák azok, amik elő szoktak kerülni a munkámban. És ez az, ami a leginkább hajt engem ebben, tényleg, hogy egyrészt, hogy a gyerekek világát egy kicsit a felnőttek világához közelíteni, és hogy egy olyan szemüvegen át írni a családi élet fontos kérdéseiről, ahol mindig ott van ez az egymás megértésének a vágya, mint legerősebb motiváció, mindennél erősebb. És ez nekem azért is nagyon fontos, mert hogy a hétköznapjaimban én magam is olyan nehézségeket élek át a családi életemben, mint bármelyikünk, és ugyanúgy tele vagyok feszültséggel, amikor 21-ára kell kérnem a gyerekeimet, hogy vegyünk már cipőt, és éljünk már oda az iskolába, de hogy pont azért, mert hogy ezzel tudatosan foglalkozom, újra és újra és újra, érzelmileg, szellemileg, lélekben kénytelen vagyok visszatérni azokhoz a gondolatokhoz, és ahhoz a vágyhoz, hogy értsük és lássuk egymást, és ez nagyon motiváló.
Akik a médiában dolgoznak, akár rádióban, újságoknál, tehát az újságírásban, nekik nincs egy ilyen 8-tól 4-ig munkaidő, hanem amikor jön az ihlet, amikor le tud ülni az ember, akkor papírra vetik mondjuk a gondolataikat. Oszd meg egy-két kulisszatitkot a hallgatóinkkal, hogy te hogyan tudod ezeket a cikkeket megírni gyereknevelés mellett is a családban, rengeteg teendő mellett.
Igen, az idő az egy kulcskérdés valóban, és ez néha okoz nehézséget, már csak amiatt is, mert hogy ez nem az a fajta munkafolyamat, amit a két e-mail között le lehet ülni, és akkor valahogy úgy besuhasztani. Emiatt úgy is szoktam készülni ezekre a feladatokra, hogy keresem azokat az idősávokat, amikor tényleg egyedül tudok lenni, és nyugalomban. Ez néha éjszaka van, de ez mindenképp előfeltétel. De hogy egyébként pedig azt nagyon szeretem azt a részét, amikor kapok egy felkérést, kapok egy témát, egy feladatot, és akkor utána az első egy-két hétben még csak úgy hordozom magamban, és érzem, ahogyan dolgozik bennem, és ahogy a hétköznapi életet is azon keresztül szemlélem, hogy mi az, amihez hozzá tudnám kapcsolni ezt a témát, mi az, ami elindul bennem. És emiatt, amikor leülök cikket írni, az már nagyon sokszor az önműködő írásnak a műfaja, hogy addigra már úgy valahogy átfolyattam magam annyira, hogy szinte elkezdek gépelni, és egyszer csak abba hagyom kis túlzással, de így olyankor már így tud kifolyni.
Ez a szociális érzékenység, ami ugye a talentumodban is ott van, ez már gyerekkorod óta jelen van az életedben, tehát így a családod életében is?
A szociális érzékenység nagyon, igen. Emlékszem rá, hogy 10 éves körül lehettem, amikor először szembesültem például azzal a kérdéssel, hogy milyen kihívásokkal küzd a bolygónk, tehát hogy egyáltalán a környezetszennyezés témája így szembe jött velem. És arra is emlékszem, hogy heteken át ilyen sokszerű állapotban voltam, amikor arra rájöttem, hogy ilyen súlyú kérdések vannak így körülöttünk, amiket hiába felnőttek, akik körülöttem élnek, mégsem tudnak megoldani. És utána az évek során ez csak így egyre erősebbé vált bennem, tehát amikor újságírás felé készültem, akkor is volt egy olyan szándék, hogy azokat a kérdéseket hangosítani ki, ami igazán fontos, és ahol a cselekvésre van szükség, Aztán később, mikor dolgozni kezdtem, akkor is egymás után többször is azért a civil szféra felé nyitottam, mert kerestem azokat a helyeket, ahol tényleg társadalmilag fontos ügyekért tudok tenni. És most jelenleg ebben a munkámban is ez a legfontosabb, hogy mivel saját bőrömön tapasztalom, hogy még azokban az esetekben is, amikor nem halmozottan hátrányos helyzetben, vagy nagy családosként, vagy sérült gyereket nevelő szülőként, vagy valamilyen szempontból plusz hátránnyal küzdő szülőként kell gyereket nevelnünk, még akkor is sokszor ezek embert próbáló helyzetek. Egyszerűen a hétköznapi élet helyzetei egy családban. És mivel ezt látom, ezért nagyon elkötelezett vagyok azért, hogy abba kapjanak támogatást a szülők, hogy egyáltalán azt valaki, ha más nem, mondja ki nekik, hogy igen, ez nehéz. Igen, ezek sokszor emberfeletti munkát igénylő hétköznapok, hogy egy dackorszakossal elinduljunk otthonról, és közben ott van egy baba a karunkba, vagy egy teljesen hétköznapi helyzetek. Hogy ez bármilyen nehéz ilyen társadalmi kérdéssel találkozom, mindig az a vágy van ott bennem, hogy a másik embernek a támogató jelenléte, egy másik támogató emberrel való kapcsolódás hogyan tud segíteni ezekben a helyzetekben, és nagyon hálás vagyok, hogy most is olyan közösségben dolgozhatom, ahol tényleg valamilyen nagyon gyakorlatias módon tudunk támogatást adni.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melynek mai vendége Balog Fruzsina, aki az Utak egymáshoz megtanulhatatlan házasság című a Jezsuita Szív magazinban megjelent írásáért elnyerte a Média a családért díjat.
Mennyire osztasz meg a cikkeidben mély és személyes tapasztalatokat, amik már beengednek ebbe a privát szférába, ami például a ti családotok is?
Van ennek a cikknek több olyan eleme is, ami kifejezetten mélyen privát, de mégis úgy érzem, hogy ezeknek a megosztásoknak van egy olyan része is, amivel meg pont, hogy nagyon is össze tudunk kapcsolódni azokkal, akik ezt a cikket olvassák. És hál' Istennek egyébként volt is sok ilyen visszajelzés, hogy amikor azt érzékelem, és azt hallom vissza azoktól, akik olvassák, hogy nagyon is szíven találta őket, és nagyon is úgy érezték, hogy mintha leírtam volna azt, ahogy ők megélik, akkor az nekem egy nagyon jó visszajelzés arra, hogy igen, nagyon sokszor ezek kollektív dolgok, amiket én szélsőségesen személyesnek élek meg egyébként.
És valóban ugye nem csak a szakma díjazta az írásodat, hanem a közönség, tehát szerették és élik, valószínűleg ahogyan említed is, azért, mert össze tudnak kapcsolódni azokkal a szavakkal, gondolatokkal, amit leírsz. Amikor említetted a cikknek a tartalmát, motivációját, az jutott eszembe, hogy bizony ezek olyan nehéz kérdések, vagy gondolatok, vagy mondatok, amikről nem szólnak ezek a rózsaszín pillanatok, ahogyan mondjuk reklámozva van a házasság. Nehéz beszélni erről az arcáról a házasságnak?
Igen, abszolút így érzem. Ennek az egyik oka szerintem pont az, hogy a közösségi médiának van egy ilyen szerepe az életünkben, hogy minthogyha egy nagyon irreális képet festenénk egymásnak, mi emberek egymás felé. Úgy általában az életünkről, a család életünkről, a házasságunkról, és jellemzően nem azokat a pillanatokat tesszük ki közszemlére, amikor éppen elveszítjük a türelmünket és lekiabáljuk a gyerekünket, vagy amikor úgy érezzük, hogy kedvünk sincsen a másikhoz az este végén hozzászólni egy házasságban. Ezekről nincsenek képi megjelenítésünk, nincsenek sokszor szavaink se rá. És hogy valószínűleg ez régen is így volt, tehát hogy mindig erről a részéről nehezebb beszélni. Ugyanakkor az, hogy körül vagyunk véve ezekkel az ilyen, az életnek ilyen reklám pillanataival, az annyira eltorzítja néha a valóságérzékelésünket, hogy ettől nagyon-nagyon magányosnak tudjuk érezni azokat a pillanatokat, amikor valami nehéz. Úgyhogy nekem az kifejezetten misszióm, hogy ezekről lehessen beszélni.
Ha bár nehézségeket említesz, illetve kihívásokat, és a házasságnak ezen arcát vagy aspektusát, mégis ott van a feloldás, és nagyon tetszett, hogy ezt kiemelted a beszélgetésünk során is. Ez cél volt, hogy mindenképpen így fejeződjön be ez a cikk?
Nehéz arra válaszolni, hogy cél volt-e. Azt hiszem, hogy inkább úgy éreztem, hogy ez volt az a mód, ahogyan erről hitelesen tudtam beszélni, mert hogy én magam is érzékelem azt, hogy a nehézségek ellenére hogyan tudjuk az életünket mégis úgy kormányozni, hogy újra és újra igent mondunk, újra és újra valami fajta reményteljes módon előre lendítjük a házasságunkat, a családi életünket. És mivel nekem van ilyen megélésem is, ezért ezt fontosnak éreztem, hogy ezt se kelljen kispórolni annak ellenére, hogy a nehézségek is jelen vannak.
Mit jelent számotokra a hit, így a családotok számára is, illetve neked is?
Ez a cikk azért is volt nagyon érdekes, mert hogy pont egy olyan pillanatban született ez a felkérés, hogy erről írjak, mondom, annak ellenére, hogy előtte kizárólag gyereknevelési témákra szerződtem, úgymond, és akkor mégis ezzel a témával kínált meg engem a szerkesztőség. Egy pont egy olyan pillanatban, amikor a lehető legkevésbé éreztem magam alkalmasnak arra, hogy erről írjak. És valóban ott ültem, hogy tudnék most én erről jól írni, mikor pont egy olyan érzelmi helyről kellene, hogy ez megszülessen, amikor a lehető legkevésbé érzem magam egy jó házasságreklám arcnak. És utána, ahogyan ez dolgozott bennem ez a téma, ahogyan megszületett ez a cikk, és részben tényleg koprodukcióban született meg, tehát hogy a férjem sokat segített benne, hogy ez hogyan öltsön formát. És aztán később, amikor jelöltek a díjra, akkor szintén nagyon sokat támogatott ebben. Tehát, hogy volt ennek a cikknek egy ilyen párhuzamos élete a mi házasságunkban is. azt érzem a mai szemmel visszatekintve végképp, hogy akkor az egy nagyon erős fentről érkező közbeavatkozás volt ez a felkérés, tehát hogy ezt például mind a ketten úgy éreztük, hogy ott mi egy mankót is kaptunk ezáltal, hogy erről elkezdhessünk ott beszélgetni, és ez a cikk megszülethessen. Pont a házasságunk az egy olyan része az életünkben, amiben nagyon sokat köszönhetünk a hitünknek. Ez az elmúlt másfél évben pont, hogy egy nagyon erősödő és egy Isten által nagyon támogatott folyamat volt, és ezt mind a ketten érzékeltük. Úgyhogy azt is mondhatom, hogy tényleg újra és újra átértékeltük magunkban azt, hogy ebben mennyi szerepe van a mi akarásunknak, és mennyi szerepe annak, amire már nincsen ráhatásunk. A cikkben ezt úgy fogalmazom meg, hogy mi a házasságot feladtuk, ami azt jelenti, hogy ezt mi feladtuk, ezt a feladatot, és hogy nem érezzük úgy, hogy nekünk a mi emberi, mi voltunkon múlik minden. És egyébként ez ugyanígy a gyerekeinkkel kapcsolatban is, hogy önmagában úgy összetartani, megtartani és tartalmazni egy családot és a gyerekeknek minden érzését és a világunknak minden történését, hogy közben nem hisszük azt, hogy mi fentről nagyon erősen meg vagyunk támogatva, ez számomra szinte lehetetlennek tűnik. És ezért érzem azt, hogy a család élet szempontjából aztán végképp nagyon-nagyon fontos az, hogy az Isten hit az ott legyen, és akkor tényleg adjon egy ilyen olyan eltörhetetlen mankót, ami nélkül nem is tudom elképzelni, hogy lehetne ezt végigcsinálni.
Egy kedves történettel indítottuk a beszélgetést a díjátadó kapcsán, és újra ehhez szeretnék visszakanyarodni így a beszélgetésünk vége felé. Milyen érzés volt ott lenni a díjátadón? Hogyan élted ezt meg, azokat a pillanatokat ott, amikor átvetted a díjat? Milyen érzések voltak benned? Kifelé vagy kik felé volt benned hála?
Igen, a hála a legerősebb, úgyhogy köszönöm. Elsősorban és a leginkább a férjem felé, mert hogy tényleg úgy éreztem, hogy ő nagyon sokat támogatott engem ebben, hogy odáig eljussunk. Egyébként már csak maga a közönségszavazásban is, tehát hogy az például egy óriási dolog volt, hogy ő nem csak azért ajánlotta az ismerőseinek, hogy van ez a szavazás, mert hogy én a felesége vagyok, hanem azért, mert teljes szívvel oda tudott állni maga a cikk mellé is. És ezen kívül óriási hála volt számomra a szervezők felé is, hogy ahogyan az elején is mondtam, hogy tényleg olyan témák hangosodhatnak ki, aminek nagyon nagy szükség van arra, hogy többet beszéljünk róla. És az, hogy maga ez a szív újság létezik olyan formán, amilyen formában, tehát számomra minden hónapban felemelő azt látni, hogy milyen szellemi társaságba kerülök olyankor, mert nagyon színvonalas az egész lap, és hogy ez a díjátadó, ez például arra is alkalom volt, hogy ott az én szerkesztőmmel együtt egy asztalnál ücsöröghessek, ami a hétköznapokban, ahol ugye főként csak e-mailekben társalgunk egymással, hogy nem valósulhat meg, tehát már csak emiatt is ez egy fontos alkalom volt számunkra. És hogy ami elsőre sokszor nem jut eszünkbe, de hogy egy szülőpárnak egyáltalán egy estét házon kívül tölteni csinos ruhában, ez mind olyasmi, ami akinek van gyereke, tudja, hogy ez egy egészen különleges élmény és ritka esemény, úgyhogy így együtt ez az egész tette különlegessé nekünk ezt a napot.
Milyen terveid vannak még, akár így a jövővel kapcsolatban és hivatásod kapcsán kérdezlek most, amit megosztanál szívesen a hallgatókkal. Vannak-e ötletek, témák, amikhez mindenképpen hozzányúlnál, és szeretnéd közelebb vinni az emberekhez, vagy még rávilágítani a fókuszt? Akár a családdal kapcsolatban is, de akár bármely más, esetleg civil területtel kapcsolatban.
Hamarosan megjelenik a márciusi lapszám, amiben az alázatról szóló cikken fog megjelenni, és itt kicsit kapcsolódok a nagybőthöz is, és a szívemben hordozom ezt a témát, hogy szülőként egyfajta szolgálatban lenni éveken keresztül, az valamilyen szempontból hasonlít ahhoz a folyamathoz, mint mikor böjtölünk, és azért mondunk le dolgokról, hogy közben valami fajta magasabb rendű ajándékokat kaphassunk, és ezt én a szülőként nagyon hasonlónak érzem, hogy igen, éveken keresztül egy éjszaka 5-8-szor felébredünk, és egy csomó mindenről lemondunk azért, mert közben valami fajta szívbéli ajándékok mégis érkeznek hozzánk. Ez egy olyan téma, amit újra és újra különböző szemszögekből szeretek megvizsgálni. És ezen kívül az egyik központi kérdésem most egy ideje, és keresem a formát, hogy lehetne erről jól írni, és jól közérthetően beszélni, az az, hogy ezek az újfajta pozitív gyereknevelési elképzelések, az, hogy már nem akarjuk mindenáron autoritásból megoldani a nehéz helyzeteket, hanem sokkal inkább tudunk mai szülőként a kapcsolódásra fókuszálni, és arra, hogy egy kicsit belelássak a gyerekeimnek a működésébe, és abból kiindulva próbáljak itt a hétköznapokban akár fegyelmezni is, hogy ez számomra nagyon rokon azzal a folyamattal, ahogyan az Isten képünket is egy sokkal megengedőbb, sokkal inkább a kapcsolódásra fókuszáló Isten felé formáljuk. És engem mérhetetlenül izgat az a kérdés, hogy mondjuk a saját szüleinkhez való érzelmi kötődésünk, az hogyan formálja azt a képet, amilyen kép bennünk a mennyei atyánkról él. Ezek számomra nagyon izgalmas témák, úgyhogy mindig újra és újra minden hónapban keresem a lehetőségét, meg a szemszögeket, hogy hogyan lehetne úgy a gyereknevelésről írni, hogy abban van valami krisztusi.
Hogyha a gyerekeid kérdést tennének föl, ugye még nem most, esetleg majd 10-15 év múlva, hogy milyen tanácsot adnál nekik a házassággal kapcsolatban, mivel indítanád el őket az útra, amit te most már látsz, amit esetleg az olvasóknak is a papírra vetsz?
Azért nehéz a kérdés, mert pont az egyik első, ami eszembe jut, hogy pont a tanács az, ami a lehető legkevésbé szokott segíteni. És hogy nagyon mélyen hiszek abba, hogy azok a tapasztalások, amin nekik keresztül kell menniük, azok nem megspórolhatók, sajnos, pedig biztos vagyok benne, hogy lesz egy csomó olyan helyzet, ahol úgy érzem, hogy úgy szeretném, ha ezen nem kellene végigmenned, és kérlek, mégis hallgass rám. De közben valahol mélyen tudom, hogy ez nagyon sokszor kikerülhetetlen, hogy a maguk hibáit elkövessék. De mégis azt hiszem, hogy a házassággal kapcsolatban a legfontosabb az az, hogy valami olyasmit szeretnék nekik átadni, hogy ha képesek a saját szívüket nyitva tartani valaki felé, akivel ők egy szeretett kapcsolatban vannak, az mindig óhatatlanul együtt jár azzal is, hogy saját maguk számára is nyitva tartsák, tehát hogy mindig saját magukat is tudják érzékelni, hogy vagyok én, mibe vagyok én, mi nekem a fontos, és ezzel párhuzamosan nyitva tartani a másiknak a valósága felé, hogy ki ő, mit akar itt az életemben, és hogy ez a kettő, ha párhuzamosan tud történni, valahogy akkor tud ezeken a nyitott kapukon a szeretet jól áramlani, és hogy ez nem könnyű munka, sokszor újra és újra előfeszítést igényel, de valami ilyesminek szurkolok az ő esetükben is.
Nagyon szépen köszönöm az őszinte gondolataidat, és szeretnék még egyszer gratulálni a díjhoz a munkatársaim nevében is, és a további családi, illetve a hivatásbeli életet, ez pedig a Jóisten áldását kívánom. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm. Thank you.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Balogh Fruzsinával beszélgettünk, aki az Utak egymáshoz megtanulhatatlan házasság című a Jezsuita Szív magazinban megjelent írásáért elnyerte a Média Családért díjat. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Tokács Tamás ezredes, a katolikus tábori püspökség lelkészi karának vezetője mesél életéről, hivatásáról, Papildikó mikrofonja előtt.
Mennyiben más a feladata egy katona lelkésznek, mint egy egyházmegyés papnak? Ezt hogyan kell elképzelni? Egyházmegyés papként nyilván ott van egy település, szentségek kiszolgáltatása, hétköznap is, meg vasárnap szentmise bemutatása. Katona lelkészként mi a feladat?
Alapvetően ezek a lehetőségek itt is megvannak, csak nyilván a súlyozottságuk egy picit eltolódik. Nyilván, amikor a katonáknak kiképzése van, akkor én nem állhatok oda, hogy én most itt a lőtéren szeretnék gyorsan egy misét celebrálni, de nem is várja el senki. Viszont munkaidő után bármikor oda jöhet hozzám bármelyik, hogy van egy családom, akiknek kellene élmény pap, mert meg kéne keresztelni a gyerekemet, mert csak valami problémánk van, vagy bármi történés van a családban. Székesfehérváron vannak olyan családok, akikhez, mint régi kegyurakhoz a házi pap járkált, ott már minden. Tehát sokszor nem tudom eldönteni, hogy mit csináltam abban a családban, mert ott volt temetés, keresztelő esküvő, aranylakodalom, és teljesen természetes volt számukra, hogy ha pap kell, akkor őt hívjuk. Mert ő fog jönni, ő a miénk. És ez egy csodálatos érzés. A fő különbség alapvetően számomra az, hogy mi olyan időszakban és olyan korú emberek közé tudunk bekeveredni, ahova egyházmegyés korunkban nem tudtuk megtenni. Ez a 20-50-es, főleg mondjuk férfi korosztály elérhetetlen. Legjobb esetben vasárnap ott van a misén, de alapvetően hétköznapokon nem lehet utolérni őket. Nekem megadatik az, hogy a katonák között a munkaidejükben ott legyek. A misszió külszolgálatok alatt 0-24-ben fél évig, egy évig együtt élek velük. Na most egy-két óráig el lehet játszani az okos szép embert, aki nagyon bölcseket tud mondani, aki tisztelni kell, de egy fél évig nem lehet hazudni a jóságot. Tehát amikor 6 emberrel egy sátorban fél évig együtt lakik az ember, amikor érezzük egymás sóhajtását is, akkor az ember ott nem hazudozhat, az igazság kiderül. Viszont ha az is kiderül, hogy valaki elfogadható, normális, akkor ez a fajta jóság, vagy elfogadhatóság, ez haza is érkezik vele utána. És onnantól kezdve azokkal az emberekkel a kapcsolat már nem az a hétköznapi, akik jönnek, köszönnek, megsüvegelnek és mennek tovább, hanem ezek az emberek onnantól kezdve, mint egy ilyen kvázi unokatestvérek működnek az ember életében.
Külszolgálatot, missziót megemlítetted. Ugye 3-szor voltál Afganisztánban, Irakban, Koszovóban, legutóbb 1 évig. Ezek önként vállalt missziók voltak, vagy pedig ha már egyszer itt a honvédség kötelékében vagy, akkor ez vele jár, hogy küldenek?
Hát nyilván belejárója, de nyilván van az embernek némi nemű beleszólása. Tehát alapvetően vannak helyzetek, amikor az ember kérheti, hogy hová, esetleg, hogy mikor, és hát nyilván vannak speciális helyzetek, amikor azt mondják, hogy most és te. De nincsen ezzel semmi baj, tehát alapvetően ez benne van a szolgálatban, hozzátartozik a szolgálathoz, és valamilyen módon pont a különlegessége miatt, hogy egy másik helyen, egy idegen országban, más kultúrában együtt a mieinkkel, egy óriási lehetőség is benne van. És benne van nyilván az is, hogy mivel idegen területekre megyünk, ahol más vallású, más nyelvű emberek élnek, az ottaniakkal való kapcsolatot is szépen kialakíthatja az ember. Nyilván itt lehetnének surlódások is, tehát én visszaemlékszem a legelső missziónkra, amikor Afganisztánba mentünk, és hát az akkori parancsnoknak még voltak ilyen rémálmai, hogy a dögcédulán mellől vegyem le a keresztet, mert majd ha engem fogságba ejtenek, le fogják mészárolni az egész brigádot, mert hogy keresztények vagyunk, és egy iszlám országban ez horror. Alapvetően egyetlen egyszer fordult elő, hogy a katonáktól megkérdezték a vallási témát, ők okosan rögtön hozzám irányították a klienseket, hogy itt van a szakember, majd ő jól elmagyarázza, és kérdezték, hogy hiszünk-e Istenben. Hát mondom, igen, nagyon jó. És hányban? Hát mondtam, hogy egyben. Tökéletes. És milyen vallásúak vagyunk, keresztények? Hát ez annyira nem jó, de minden lehetőségünk megvan arra, hogy azért célba érkezzünk. Ez volt a muszlim világ. Amikor kint voltunk most Koszovóban, a protestáns amerikai lelkészekkel kapcsolatban volt nagyon kellemes élmény. Így az ember általában nincs ahhoz hozzászokva, hogy nem mindig úgy nézzen a másikra, hogy most az én báránykáimat elviszi. Ezek a gyerekek tudták, hogy mi Amerikából eljöttünk ide, hoztunk x ezer embert, de három protestáns lelkész van velük. Katolikus nem volt. Én megkérdeztem, van-e igény? Mondták, hogy ször. Fölmérjük, megkérdezzük. Fölmérték, megkérdezték, biztosították a helyet, megszervezték az egészet, és egy csodálatos együttműködés volt velük. És hát, hogy a másik, a harmadik szolgálati ág is említve legyen, a zsidókkal kapcsolatban, amikor Koszovóba kiértünk, bemutattak egy zsidó őrnagyot nekem. Egy amerikai zsidó őrnagy, akinek az első kérdés az volt, hogy eljöhet-e a misére. Hát mondom, ez azért így ebben a formában váratlan kérés, de hát ha jó hajtja. Egyszer eljött, végigültem, majd megkérdezte, hogy a templomba be lehet-e bármikor jönni, mert olyan jó itt a csendben. Jó, én is elballagtam az ő pénteki imádságára néha, de ami a legnagyobb élmény számomra vele kapcsolatban az volt, hogy amikor hazautazott 10 hónap szolgálat után, akkor személyesen már nem találkoztunk. De az irodám ajtajára föl volt egy kis csomag akasztva, ami benne volt a mezúzája, ami 10 hónapig az ő ajtó félfájára volt fölszögelve, a Tóra idézettel, és alatta egy szöveg, hogy tudod, gondolkodtam, hogy ezt hazaviszem magammal, de jobb helyen lesz nálad. És én úgy gondolom, hogy amikor egy zsidó ember a saját életének az egyik legfontosabb eszközét vagy tárgyát rábízza egy katolikus papra, azért az egy olyan gesztus, ami nem, még nem is mondom, hogy vallási, de egy nagyon emberi és nagyon jó leső érzés.
Mi a legnehezebb így Magyarországtól egy 4000-4500 kilométerre így egy ilyen misszióban?
A tehetetlenség. Tehát amikor ott feladat van, akár katonai, bármilyen feladat, azt megoldja az ember. De amikor azokkal van probléma, akiket itthon hagy, tehát a katonák családja, gyereke, szülők, betegség, amikor tehetetlen valamivel szemben, na én azt hiszem, hogy ez az a tényező, ami azért meg tudja mozgatni az embereket rendesen.
Mit jelent ez a misszió, mondjuk Afganisztán? Mi a feladat?
Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb feladat egyrészt az együttlét, és az együttlét kapcsán pedig az, hogy az ember segítsen a döntésekben. Ugye a katonáknak általában dönteniük kell nagyon gyorsan, amit utólag nagyon lassan kérnek rajtuk számon. Tehát egy adott pillanatban hozott döntést, ahol század másodpercek alatt kell meghoznia a jó vagy kevésbé rossz döntést, utólag majd lehet, hogy később analizálni fognak és elemezni, hogy hogy lehetett volna jobban. És nyilván ez egy picit olyan, mint az autóvezetés, hogy ha sok szituációra fölkészül az ember, gyakorol helyzeteket, akkor nagy eséllyel egy váratlan pillanatban a kevésbé rosszat fogja, vagy a jobbat fogja meghozni. És én úgy gondolom, hogy tábori lelkésznek azért is fontos a szerepe, hogy ott legyen a katonákkal együtt, hogy folyamatosan segítsen nekik a döntéshozatalban. Nyilván nem a stratégiai vagy harcászati döntésekben, hanem az emberiekben. Amikor ki kell derülnie annak, hogy most itt nem gyilkolásról van szó, nem mesterlövészeket hoztunk ki, legalábbis nem azért, hogy most gyilkoljuk fölöslegesen az embereket, hanem katonákat, akiknek az a feladata, hogy védjék a rábízottat. És ha kell is használni az erőt, azt okosan is jól tegyék. Azt nem Chestertonnak, az angol író filozófusnak van egy ilyen mondata, hogy a katona, a jó katona nem azért harcol, mert gyűlöli azt, aki szemben áll vele, hanem mert szereti azt, aki mögötte van. Na most, ha ebben tud segíteni a lelkész, hogy ez folyamatosan ott legyen a katona fejében, aki a döntéseket meghozza, akkor én úgy gondolom, hogy nem éltünk hiába, és nem hiába vagyunk ebben a rendszerben benne.
Úgy érzem, hogy feloldottad azt az ellentmondást, ami így bennem volt a Jézusi parancssal kapcsolatban, hogy ne ölj.
Nincs ott semmi ellentmondás alapvetően, a gondolatokban van ellentmondás. A ne ölj az alapvetően a szándékosan ne gyilkolj. azt, hogy az életet meg kell védeni, az nem is vallási, hanem emberi feladat. Tehát igazándiból a gyilkolás, amit gyilkolásnak mondanak, meg ne ölj, az valójában csak szemlélet kérdése, hogy mikor válik rosszá, és mikor válik lehetőségé. Nyilván cél soha nem lesz. De alapvetően vannak dolgok, amikor az erőt kell alkalmazni ahhoz, hogy az ember megvédje a rábízottakat, akik mögötte állnak, akiket szeret. Nem azért, mert gyűlöli, aki szemben áll vele, hanem azért, mert szereti azt, aki mögötte van, akit meg kell védenie. És innentől kezdve már ez nem ellentmondás, csak egy eszköz, amit lehet jól vagy rosszul használni.
Úgy gondolom, hogy a hétköznapokban is biztonságot ad egy embernek, hogy vannak sarokpontok a napi rutinban. Egy ilyen misszióban lehetnek ilyen biztonságot adó sarokpontok?
A katonák részére nem tudom, biztos. Az én számomra, mint tábori lelkész katonaként, a nap indítása volt mindig az egy ilyen sarokpont. Mindig hamarabb keltem föl a többiek, mint egy jó órával, hogy én lerendezzem a saját dolgaimat a főnökömmel. Már nem a püspökre gondoltam. Szépen az ember egy csendes helyen félrehúzódott, elimádkozgatott, elgondolkodott, és mire elindult az élet, addigra ő már belemelegedve az életbe aktívan tudott részt venni benne. És ha ezek a pontok megvoltak így a reggelben, akkor utána bármi történhetett. Akkor lehet, hogy 16 órát repeszállóban kint kellett a vidéken kószálni, lehet, hogy benn volt az ember az irodájában, bármit csinálhatott, de egészen másképpen tette.
Afganisztánban is, meg Irakban is fél évet szolgáltál, Koszovóban már egy évig voltál. Azért ünnepek is beleesnek, akár egy karácsony, egy nagyobb egyházi ünnepek. Fontosak ezek odakint? Hogyan zajlanak ott az ünnepek?
Az ünnep mindenhol fontos, ahol pedig nagyon egybefolynak a napok, talán még inkább. Tehát ha az ember ki tudja zökkenteni az embereket a hétköznapok egymás utániságából, önmagában már az is nagy dolog, de alapvetően az ünnepre mindig szükség van. Nyilván az ünnepnek van egy ünnepélyes és egy olyan ünnepelgetős oldala is. Az egyik az komolyabb, a másik talán vidámabb, de mind a kettő kell. Afganisztánban voltam, amikor a parancsnok berendelt december elején, hogy őrnagy úr, Mikulás. Mondom, hogy tetszik parancsolni. Mikulás, én? Igen, maga. De mondom, ez mégis hogy lesz realizálva. Behívatott egy muszlim afgán szabót, odaállította elém, és közölte vele, hogy csinálja Mikulás ruhát. Na most hát a muszlim lelkének ez a Mikulás meg Szent Miklós annyira nem volt kompatibilis, de hát úgy nagyjából elmagyarázta neki, hogy mit szeretne. Kérdés, milyen anyagból? Mint a zászló, vörös sejemből. Csodálatos volt. Ha egy napra rá, mint egy kluklukszán úgy néztem ki, fehér passz és vörös ruhában ott hólálkodtam. Mindenki vicsorgott a rögéstől, vidámak voltak, tehát az evangéliumnak ez is egy útja, hogy az örömhírt terjeszte az ember. Aztán jött a karácsony, amikor viszont már én kérdeztem meg az egyik srácot, hogy itt kint mi a legfontosabb, talán úgy röviden számára, ami az ünnepből megmaradt, vagy a legközponti belem, és ő azt mondta, hogy a hiány. Mert hiányzik a családom, hiányoznak az ízek, az illatok, minden hiányzik, ami otthon nekem az ünnepet adta, de valahol mégis benne van ez a fajta ünnep is. És ezek után, ha így hazamegy, hogy kint is a sallangok nélkül, most nyilván a család, nem a családot értem a sallang alatt, de a körülmények nélkül is tudott ünnepelni, akkor otthon még jobban fog tudni. Aztán persze lehetett ezt bonyolítani, egyik húsvétot azt kint töltöttem Kabulban egy öreg amerikai tábori lelkésszel, aki alapvetően szláv származású volt, tehát ez a kicsi szlávos temperamentum benne volt, és hát kérdeztem tőle, hogy George, mit hagyunk ki a szertartásból, mert hát mondom, a húsvéti azért az nem katonának való. Semmit. Mit csinálnának? Ülnének a konténerben, néznék a filmeket. Ilyet meg úgyse láttak még soha. Hát ilyet biztos, hogy nem. 3,5 órás szertartás volt, a végén már én is majdnem rosszul lettem. Az öreg nyitott egy olyan tűzszentelése, hogy raklapokból csinált mágiát. A katonák akkor is nagyon boldogok voltak, mert a két okos pap 10 percig nem tudta meggyűjteni a húsvéti gyertyát, olyan lángok csaptak ki belőle. Tehát egy boldogsággal eltöltöttük az életüket. De azért mondom, hogy a körülmények mindig meghatározzák, hogy mi lesz a végeredmény. És valójában egyetlen egy dolga van az embernek, hogy az adott körülmények között az adott embereknek próbálja meg adoptálni azt, ami lehetőségként ott van. Van, amikor egy kicsit többet kapnak, mint otthon, van, amikor egy kicsit kevesebbet, vagy másképpen, De én úgy gondolom, hogy az igény az mindenféleképpen megvan bennük.
Május 21-e, hogyha már így ünnepekről volt szó, a Magyar Honvédelem napja, a magyar katonák bátor helytállásának az emléknapja. Hogyan ünnepel a honvédség? Hát neked milyen szereped van ebben?
Majd azt megmondják, de alapvetően általában a várban van egy központi koszorúzás, központi ünnepség, de az alakulatok is ünnepelnek. És én úgy gondolom, hogy valahol padalán pont a honvédelem napja is egy olyan ünnep, amikor az ember rájön arra, hogy hol van a helye szerepe ebben az egész nagy rendszerben, mint katonának, mint honvédségi tagnak. És talán rájön arra is, amit ugyan sokszor olyan rossz szájízzel szoktam mondani, meg rossz érzés hallgatni is, amikor ünnepségeken úgy gondolják, hogy a katonák ünnepelnek, a civilek meg ott bámészkodnak. Tehát amikor megszólal a himnusz, a katona vigyázba vágja magát, tiszteleg és énekel, a civilek meg kóvályognak és nézik, hogy hát néha értetlenül, néha együttérzően, hogy hát igen, ezt így kell csinálni. Pedig alapvetően valahogy pont az lenne a cél, hogy ezt a közös hangot az éneklés kapcsán, meg az ott lét kapcsán is megtaláljuk. És ha ez sikerül, akkor lehet, hogy egyre erősebben kialakul az, amit nem én találtam ki, de nagyon bölcs mondás, hogy nincsenek kicsiny nemzetek, csak kicsiny hitűek. Tehát ha elhisszük magunkról azt, hogy mi képesek vagyunk valahova elérni közösen, akkor a másikban nem az egyenruháját fogom nézni, hanem a tekintetét, az emberségét. És ha már itt a honvédelem napról volt szó, meg a Budavár visszafoglalásáról, azért van ott egy rész, amiről nem szoktunk beszélni. Oké, hogy harc, meg győzelem, de a közös küzdés. Tehát amikor az emberek együtt tesznek valamit, ami nem kellemes, nem jó, de egy nagyobb cél érdekében. Amikor képesek áldozatot hozni azért, hogy az egésznek jobb legyen. És akkor innentől kezdve a honvédelem napja már nem csak a katonáké.
Így van, ez egy közös. Sok minden szóba került így. Nem csak a misszióra gondolok, de lehet, hogy onnét is tudnál ilyen helyzetet mondani. Tudnál a Jóisten szeretetére, inkább gondviselésére példát mondani az életedből?
Példát többet tudnék mondani. Egy engem személyesen nagyon megérintett. Nyilván mindenkinek megvan a saját kis bogara, ami fontos az életében. Nekem is vannak ilyenek, és édesapám akkor elég súlyos beteg volt, amikor én készültem egy ilyen hosszabb távú menetre, egy 70 kilométeres sétára a hegyekbe, illetve a Balaton átúszásra. És én ezt úgy éreztem, hogy ez nekem fontos, ez kell. És hogy tud beleavatkozni a nagy rendező az ember életében, elindultunk a túrán, és 50 kilométernél befejeztük. Megegyeztünk, hogy lehetett több távot menni, ezt most fejezzük be az 50-esnél. Ennek az eredménye az volt, hogy másnap én még tudtam járni. És édesapám rosszul lett. Ágyban fekvő volt, de akkor már mentőt, 41 fokos láza volt. Tehát ha én akkor végigmegyek a 70 kilométerem, akkor az öreghez én nem tudok mentőt hívni. És ezt még lehetett fokozni, mert utána javult a helyzete, kórházba került, de úgy föl tuningolták, és úgy lehetett látni, hogy jobban is érzi magát. Beszélgettünk, és mondta is, hogy kisfiam, persze, menjél a Balaton átúszásra, az neked fontos, ezt meg kell csinálni. És én elmentem, átúztam a Balatont, majd visszamentem, este még beszámoltam neki, és másnap reggel meghalt. Szóval ez úgy érdekes volt. Egyrészt benne volt az, hogy amikor a szülő megengedi a gyerekének, hogy játszon még egy kicsit, meg valahol benne van a gondviselés is, hogy ezt a játékot megengedi, hogy ő jobban lett azért, hogy nekem jobb legyen.
Nyilván az interneten minden elérhető. Nyomon követhető az is, hogy itt a tábori lelkészségen belül rendfokozatnak lehet ezt nevezni. Tábori lelkész, kiemelt tábori lelkész voltál, most lelkészi kar vezető vagy. Mennyire maradt meg ebben a szerepben, pozícióban a katonákkal való kapcsolatod, és mennyire jelent ez egyfajta ilyen reprezentatív feladatkört?
Hát én remélem, hogy reprezentatívat nagyon keveset jelent. Nyilván az embernek néha meg kell jelennie, de ez én úgy gondolom, hogy minden egyes közösségben megvan, ahol vannak protokoll események. De az alapvető munka, a szolgálati része az ugyanaz. Vannak szervezésbeli dolgok, amik talán egy picikét alakítják az ember életét, de a személyes kapcsolatokat ez nem változtatja meg. Ha már megváltoztatja, akkor már ott vége a dalnak. Tehát akkor az már akkor rendezvényszervező, vagy másképp hívják, vagy ceremonárius, de már nem tábori lelkész az illető.
De ezt konkrétan mit jelent, hogy lelkészi karvezető? Tehát itt koordináló szereped is van?
Igen, hát amikor lehet, meg amikor hagyják az emberek magukat koordinálni minden közösségben. Nyilván én is úgy vagyok vele, hogy ha én kapok egy parancsot, azt végrehajtom. De ahhoz, hogy egy parancs jó legyen, ahhoz is kellenek emberi kapcsolatok. Mert azért végre lehet hajtani egy utasítást, egy parancsot úgy is, hogy megcsinálom. Papíron és jogilag nem lehet belekötni, de haszna nincsen senkinek belőle. És nyilván lehet úgy is parancsot adni és végrehajtani, hogy az ember örömmel teljesíti. Van nekem itt gazdám, akit püspöknek hívnak, ő konkrétan ezt úgy szokta abszolválni, hogy fölhív telefonon, figyelj, ez lenne a feladat. Meg fogod csinálni? Ha ez e-mailbe jön, akkor jön egy e-mail, hogy ekkor is, ekkor itt is itt. Megcsinálod? BT. Én meg reagálok rá, ott leszek, TT. És ez volt a parancs, ami lehet, hogy nem katonás, de tudom, hogy az ő részéről az, hogy kérésként fogalmazódott meg, amit parancsként is adhat, és nyilván én úgy is veszem, az nekem egy gesztus, hogy én a kérést hajtom végre. A végeredmény szempontjából sem minden.
Ez inkább a kapcsolat minőségét.
Mert ahogy végrehajtja az ember, az egészen más lesz ebben az esetben.
Kedves hallgatóink, Takács Tamás ezredessel, a Katolikus Tábori Püspökség lelkészi karának vezetőjével, Pap Ildikó beszélgetett. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!